És vendégemmel Gyarmati Rita, tanácsadó szakpszichológussal, én Fehér Marian vagyok, szép napot mindenkinek, és a megmentő, kényszeres segítő, mondhatjuk, de inkább mondjuk megmentőnek. Szóval a megmentő szerepkörről beszélgetünk, tudjátok arról, amikor valaki az életében, akár a párkapcsolatában, akár más területeken, attól érzi magát fontosnak, vagy úgy határozza meg magát, hogyha egy ilyen segítő, folyamatos segítő szerepben van, ami egyébként egy bizonyos szintig nagyon jó és csodálatos, és nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek, mert hogyha nem lennének, akkor egyébként egy csomó civil szervezet nem létezne, egy csomó segítő szervezet nem létezne, de mi most nyilvánvalóan arról beszélünk, amikor ez egy picit elbillen, és már olyan állapot alakul ki, ami magának a kvázi megmentő szerep ebben élő embernek sem jó, és belekerül egy olyan kapcsolatba, egy olyan főnök beosztott viszonyba, vagy az élet bármilyen területén egy olyan helyzetbe, ami számára kártékony, csak lehet, hogy ő ezt hosszan nem veszi észre, hanem azt hiszi, hogy a világ rossz. És megbeszéltük ennek a gyerekkorból hozott a gyerekkori gyökereit, azt mondta Rita, de egyébként javíts ki, meg nyugodtan szólj bele, de hogy ugye ez vagy nem kaptam elég figyelmet, vagy úgy kaptam figyelmet, hogy tehát meg kellett dolgoznom a szeretetért, inkább ezt mondjuk, nem?
Igen,
tehát,
hogy nem alanyi jogon jár az, hogy született egy gyerekem, akit én nagyon szeretek, és ugye nyilván ennek sok oka lehet, hogy egy, nem tudom, egy nem kívánt terhességből lett ez a gyerek, szóval, hogy az anyában, vagy mondjuk a szülőkben nagyon sok olyan dolog lehet, ami mondjuk a saját gyerekkorukból jövően befolyásolja azt, hogy bánnak a gyerekkel.
Hát persze, az is lehet, hogy egyszerűen csak annyi, hogy neki ez a minta, hogy a gyerek az így él és kész, igen. De én azt mondtam is, és ez egy picit egyébként az én életemre mutat, tehát ez nem biztos, hogy a szülőktől jön, tehát ez jöhet távolabbi, tehát lehet nagyszülőtől, vagy valamelyik olyan rokontól, aki adott esetben sokat van az ember
hogy
körül.
Ne?
Azt az egyet nem értem egyébként, hogy az, hogy lehetséges, hogyha jön egy ilyen impulzus, amiben valakinek a szeretetért meg kell dolgozni, de egyébként máshonnan egy viszonylag normális szocializációs folyamat zajlik, miért ragad az agyunk, mint a légypapírra, arra, ami negatív? Tehát miért tud az bennünk elültetődni?
Mert hogy most egy segítségről beszélsz, hogy miért
csináljuk? Nem, csak hogyha, tehát hogy miért tud kialakulni ez a meg kell dolgoznom a szeretetért, amikor mondjuk 5 családtagomból 1-től kapom ezt.
Aha, tehát hogy azt kérdezed, hogy miért koncentráljunk jobban a negatívra, mint a pozitívra?
Igen, tehát hogyha ezt mondom, hogy egyébként nem az anyám, nem az apám, nem tudom, nekem most nekem a nagymamám volt ilyen, akinél mindig meg kellett dolgozni, hát, de, és ezzel 30 éve így vekengek ezzel a sztorival. Miért?
Hát ami nagyon érdekes az, hogy például itt nem csak, ugye, mert nem csak a anyuka, a nagymama, nagypapa, hanem hát léteznek transzgenerációs traumák, ami azt jelenti, hogy akár a dédmamától vagy a dédnagymamától elindult egy olyan történet, ami az egész család életét befolyásolja.
Az ő hitrendszerében?
Igen, igen. Tehát, és ezt így adta tovább, és nem tudjuk, hogy miért adta tovább mondjuk egy, ugye hát azt se felejtsük el, hogy teljesen más korban éltek akkor az emberek. Tehát, hogy egy gyerekkel hogy bánok, meg hogy tudod, ez olyan, mint amikor ilyen ha hangosabban mondom és jobban artikulálok, akkor majd a 3 éves gyerek megérti. De nem
meg
így
a külföldi,
van.
Meg a külföldi, megérti.
De hogy ugye a gyerekkel az van, hogy ők a kognitív képességei nem engedik 3 éves korban, hogy megértse egy felnőtt beszédét. Na most azért a pszichológiai kutatások azok 200 évvel ezelőtt még nem éppen tartottak itt, vagy 100 éve, vagy 50 éve. Tehát, hogy ez borzasztóan fejlődik az, hogy kell egy gyerekkel bánni, hogy mi kutatások vannak, hogy mi történik az ő fejében, ami egy fiziológiai dolog, tehát még csak nem is azt mondjuk, hogy lelki, hanem egyszerűen a homlok lebenyérése, az agyban, a kognitív kapacitás. Tehát, hogy ettől már ugye nagyon érdekes a dolog, de egyébként lehet ez egy transzgenerációs, hogy egyszerűen a nagymama hozta. Na akkor az is nagyon fontos, hogy neked a nagymama mit jelent? Tehát mitől pont a nagymama az, aki neked egy referencia személy lett?
Milányos.
Lehet, hogy azért a nagymama, mert hogy nagyon jól meghúzta a határokat. Egyébként ezt a gyerekek szokták szeretni, mert nagyon kiszámítható lesz a nagymama. Vagy azért az, hogy a tökéletességre való törekvés, azért az bennünk van. De szeretnénk...
Hogy mindenki szeressen.
Igen, meg a homeosztázis is, ugye, mint ahogy a szervezetünknek, az egyensúly. Mindenben az egyensúly. Ugye, hogy a szervezetünk a étel, ital, alvás, oxigén, a lelkünk meg arra a fajta egyensúlyra törekszik, akár egy kapcsolatban a nagymamával, vagy bárkivel, hogy ez egy kiegyensúlyozott kapcsolat legyen. És mondjuk, hogyha a nagymamával nem sikerül valamiért ezt a kiegyensúlyozott
ságot
elérni, akkor arra koncentrálsz. Aha. Mert anyuval tök jó volt a kapcsolatom, arra nincs miért.
Világos.
A másik pedig, és akkor ez is egy nagyon fontos dolog.
Tehát akármi van, és ki akarjuk egyenlíteni. Azt szeretnénk, hogy mindenhol ugyanúgy.
Igen, hogy egyensúlyban legyünk, és hogy az, például az elismerés iránti szükségletünk, az egy nagyon fontos dolog.
Hát igen.
És hogyha mondjuk a nagymama soha nem mondta még azt, hogy ó, kicsike van, annyira ügyes vagy, hát akkor elkezdek dolgozni. Tehát ilyen projekt alapon is akár. De azt ne felejtsük el, hogy itt nagyon sok mindentől függ ez a dolog, hogy én beleállok ebbe, vagy nem. Például, hogy a személyiségem, a temperamentumom milyen, és hogy tényleg a nagymama konkrétan mit jelent nekem, és az, hogy a nagymama mit jelent nekem, az a, az anyukámtól is jöhet, hogy neki mit jelent a nagymama, úgyhogy borzasztóan
bonyolult. Ja, igen, akkor ilyen, az is kérdés, hogy ezek az emberek egymással milyen viszonyban vannak,
hogyne?
Kitől...
És hogy mondjuk anyuka meg akarta felelni a nagymamának, mert anyuka meg akart felelni a nagymamának, és te ebben nősz föl. Akkor ezt a mintát hozott, hogy te is meg akarsz felelni a nagymamának.
Aha, igen.
Szóval, hogy azért ez egy jó munka ezt így felderíteni,
igen,
szétszálazni.
Akkor nem lehet ezt így meghatározni, de ő igazából nekem ez volt az érdekes, és nem csak ebben, hanem hogy nagyon ragad az agyunk
a
negatívra. Nem is tudom, van is erre egy statisztika, nem fogom pontosan tudni megmondani, de hogy nem tudom én hány sokszoros pozitív
megerősítés
mondat,
kell ahhoz, hogy
kiüssön egy negatívat.
Így, vagy kioltsunk egy negatívat. Igen. Ez abszolút így van. Ezt akár egy kondicionálásnál Pavlov meg a kutya, biztos mindenki ismeri az étel, és ahogy elindul a nyálcsorgás. Tehát igen, a negatívat előbb megjegyezünk meg, ami még esetleg ez a témakör lehet, de ez majd egy legközelebbi dolog, a sztereotípiák. Mert ugye ott is az van, hogy a negatív sztereotípa sokkal inkább megragad, sokkal tovább fennmarad, és sokkal nehezebb abból kilépni, vagy a sémeink, amiket hozunk otthonról, egyébként az is, a negatív sémák borzasztóan megállnak a lábukon. Egyébként a pozitívok is, csak a pozitívok nem mindig befolyásolják negatív irányba az életünket, ezért arra nem biztos, hogy annyira figyelünk. Mert azok segítenek. Amíg gátolnak, arra szoktunk figyelni.
Igen, igen, igen. Na, az ilyen megmentő szerepben tetszelgő ember, de mondom, senki ne értsen félre, ez itt egyáltalán nem pejoratív semmi, de az ilyen típusú ember honnan és hogyan veheti észre, hogyha eltolódott, kitolódott ez a dolog, és már olyan kapcsolatokban él, amiben méltatlan az ő helyzete, és egyébként ő maga erősíti azt, hogy nem lehet őt szeretni csak, hogyha valamit tesz.
Ugye ez egy borzasztó nehéz kérdés, és igazából nagyon sokszor felismerül a pszichológián belül, hogy az, hogy segítek valakinek, ugye többször elmondtuk, hogy ez egy nagyon jó dolog. De hogy hol van az a határ, amikor én már nem érzem jól magam, ezt mondod, ugye? Honnan tudom, hogy nem érzem jól magam? Ez egy borzasztó nehéz kérdés.
Hát főleg azért, mert hogy mihez vagyok szokva az életembe.
Tehát... Igen. Tehát, hogy mihez képest, tehát mihez
mert
viszonyítok.
Van, hogy ez a normál, hogy nem vagyok jól.
Igen, és éppen ezért borzasztó nehéz, hogy valaki felismerje azt, amikor már tényleg nagyon nincs jól, és hát erre szoktuk azt mondani, hogy akkor nem egészséges az, hogy valaki, tehát akkor kényszeres a segítség. Egy az, hogy például a segítés, a támogatás és a gyámolítás között, az egy nagy különbség. Én is szoktam mondani, hogy nem mindegy, hogy én támogatok valakit, vagy gyámkodom fölötte. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy akár jogi szó is van ilyen, hogy a gyámságot valaki megkapja, amikor valaki mondjuk nem cselekvőképes. Az azt jelenti, hogy mindent én csinálok helyette. Hogy itt is az van, hogy az, hogy én valakinek mondok egy segítő gondolatot, de nem akarom helyette megcsinálni, hogy a felelősségét nem veszem le a válláról. Egyébként nagyon érdekes, ez a szülőknél nagyon gyakran előfordul, hogy a gyerek kér egy pohár vizet, és akkor rohan a szülő, hogy pohár vizet hozzon, vagy csinálj nekem egy szendvicset. És mondom, hogy kicsim, hát 17 éves vagy, csinálj magadnak egy szendvicset. És akkor mondja, jó, de neki nincs kedve. Hát mondom, akkor nem vagy elég éhes. Tehát, hogy amikor én a saját szükségleteimet hát a háttérbe szorítom, és tényleg, amikor 5 percenként kell felugrálnom, mert állandóan én vagyok az, aki kordában tartom a dolgot, és aki például, aki nélkül nem tud működni a rendszer. És ezt nem csak én gondolom így, hanem el is jutottunk oda, hogy nem tud nélkülem működni, mert én mindig mindenhol ott vagyok. Szóval, igen, ez egy borzasztó nehéz kérdés, hogy honnantól nem érzem jól magam, amikor az életminőségem romlásához vezet, amikor én a saját dolgaimat nem tudom vinni, amikor nekem van egy dolgozatom, amit meg kell írni, és én azért nem tudom meginni a dolgozatot, mert a gyerek meleg szendvicset kért. Meg aztán a gyerek ruháját kimosom, és ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy nagyon sokszor felmerül az, hogy én akkor vagyok jó anya, hogyha mindenben kiszolgálom a másikat, és akkor nem csak az anyaság. Én akkor vagyok jó partner, ha mindenben kiszolgálom. És akkor itt az önértékelés ugye bejön. Nagyon sokszor az van, hogy az ember önmagán nem veszi észre. Pont azért, mert ugye nem tudjuk, hogy mihez viszonyítsuk azt, hogy jól érzem magam, vagy nem. Nagyon sokszor kívülről mondják, hogy például én voltam már ilyen helyzetben, abszolút, hogy kívül egy objektív megfigyelői rendszer, és azt mondja, hogy figyelj már, minek ugrálsz ehhez a gyerekhez? Hát ez a gyerek már meg tudja csinálni. Jó, hát mert én vagyok az anyukája, meg nem. És mondja, hogy oké, de 16 éves. És ezt a kritikát tök jó lenne, csak az a baj, hogy ezek az emberek nehezen fogadják, hát, hogy így leülök, és elgondolkozom, hogy basszus, hát tényleg 16 éves. És ugye mi a kérdés? Mi a cél? Azt akarom, hogy ő egy ilyen esetlen kis izé legyen, vagy azt akarom, hogyha ő elköltözik otthonról, ő egy sikeres, boldog felnőtt legyen. Ahhoz nekem meg kell tanítanom neki a dolgokat. Sokszor gyorsabban megcsinálom helyette. Na jó, van, majd én megcsinálom. Borzasztó nehéz kívánni, mire ezek megtörténnek. És még egyszer mondom, hogy én most egy picit ebbe az anya-gyerek kapcsolatban gondolkozom, de ez mindenhol igaz. Tehát ha nekem van egy párom, aki nem tudom, nincs munkája, és akkor én mondjuk segítek neki munkát keresni, én nem mehetek el az állásinterjúra. Tehát, hogy van egy határ, amennyit tudok tenni, és azt mondom, hogy figyelj kicsim, mindent alát tettem, ami én vagyok, most te jössz. Ha te nem teszel valamit azért, hogy előre tudj jutni, én nem élhetem a te életedet. Na ez az, ami nincs meg a kényszeres segítőnél. Ezt nem tudja kimondani. Megfogja a kezét a párjának, elmennek, végigvárja, és közben, miközben a pasiával mászkál munkát keresni, közben ő nem dolgozik. Mert ő a, jaj, hát elnézést, szabadságot kell kivennem, mert hát a pasimmal megyek munkát, és akkor főnök mondja, hogy a pasid, de mi hány éves a pasid?
Tehát magyarán, de tulajdonképpen ebbe is ott van mindenhol, és úgy éli meg, mintha hát bele kell tegye azt az energiát is, mintha önmagáról lenne szó.
Igen, ezzel ez, egyébként, jó, ez jó. Ezzel olyan, egyébként, mintha magának csinálná.
Hát igen, és ezzel egyébként leveszi az energiát arról, ami viszont valóban neki fontos, és lehet, hogy a saját területein egyébként hiány szenved.
És aztán utána meg, amikor
a teljesítménye nem lesz jó.
Mondjuk kirúgják a munkájáról, mert állandóan a pasiával mászkál, nem tudom mit csinálni, akkor utána viszont azt mondja, hogy erről te tehetsz, mert miattad kellett munkát.
Akkor már átmegy, ugye, tettelőbe.
Igen.
Igen. De az majd egy következő témánk lesz. Most ugye a megmentő szerep, hogyan lehet ezt észrevenni? És mit lehet tenni? Tehát amikor azt mondom, hogy oké, akkor eddig is ne tovább, mert igazából a saját életemre nem figyelek rendesen. És ugye ilyenkor még azért a párkapcsolathoz azt behozom, hogy ilyenkor szokott előfordulni az, hogy olyan párkapcsolatokat választ magának az ilyen típusú ember, ami aztán úgysem fog működni, mert egyébként az, itt halkan mondom, igazából nem lehet senkit megmenteni.
Nem bizony. Ez egy nagyon fontos.
Ez fontos dolog, hogy ezt így, bocsi, az a rossz hír. Senkit nem lehet megmenteni.
Pontosan. És ami még nagyon fontos, hogy most így egy picit ilyen női oldalról beszéltünk erről, de hogy nem csak a nőknél van,
ja, persze, ez minden.
Mert
ez
hogy a férfiaknál ugyanígy, például, ugye, mert a férfiaknál ugye nagyon érdekes ez a, amikor a középkorú férfi keres mondjuk párt, nagyon érdekes, hogy általában azokat a nőket, akik, hát ezt a anyukám mindig azt mondta, hogy a nagymamám azt mondta, hogy törött szárnyú madár. Tehát, hogy azt a nőt, aki tud ilyen, jaj, segíts, léci, hogy itt a férfiak nagyon elemükben tudnak lenni, és azt tudják mondani, hogy ó, hát itt van egy nő, akit támogatnom kell, csak aztán nagyon sokszor elcsúszik ez oda, hogy a nő az úgy annyira törött szárnyú madárrá válik, hogy egy idő után elkezdi kihasználni azt, hogy a férfi megcsinál neki mindent.
Igen, hát ebbe a szerepbe senki nem tud sokáig bemenni, tehát valami további játszmába víz, nem?
És ez erősíti a férfiben azt, hogy szükség van rá. És, hát akkor, és akkor igen.
Vagy egyszer csak azt mondja a férfi, hogy oké, viszont ez már nekem nem, tehát hogy ez már, szóval,
hát
hogy mindig tovább mennek,
igen.
Következő játszmák jönnek, igen. De olyan,
bocsánat,
hogy...
csak azt kérdezted, hogy mit lehet ezen
mit lehet tenni,
és hát sajnos
én
az
magammal mit tehetek.
Sajnos az a helyzet, hogy hát ilyen nagyon középszerű válaszom van erre, meg kell tanulni nemet mondani. Tehát, hogy az van...
De én nem vártam ennél bonyolultabbat.
Tudom csak, hogy ez egy annyira gyakran mondják, viszont ez egy borzasztó nehéz dolog, pláne akkor, hogyha egy spirálban vagyok, ami erről szól. Mert hogyha az elején azt tudom mondani, hogy nem, de hát az elején egy párkapcsolatban, amikor az ember rózsaszín ködben ül és szerelmes, hát mindent megtesz a másiknak, nincs ezzel baj. De hogy van az a pont, amikor azt mondom, hogy és egyébként, hogyha úgy nézzük, akkor a párkapcsolatnak vannak is szakaszai. Az első szakasz ez a szimbiózis, amikor minden rád vagyok hangulódva, és ezt megteszem, azt meg, de te is megteszed, és ez tök jó így.
Igen, már oda-vissza.
Csak aztán, amikor ez a rózsaszín köd múlik, és mi elkezdünk differenciálódni egymástól, ami azt jelenti, hogy a párkapcsolaton belül ezt a szimbiózist egy picit felbontjuk. És én azért néha elmegyek a barátnőmmel táncolni, te meg menjél sörözni a barátaiddal. Tehát amikor elkezdjük megtalálni az identitásunkat ezen a kapcsolaton belül, akkor kezdődnek a konfliktus helyzetek, mert ott van az, hogy figyelj kicsim, én a barátnőmmel szeretnék menni. Tehát, hogy már nem mi vagyunk, akik állandóan összeforva megyünk mindenhova. Ez egy normális dolog, és ennek be is kell következnie. És itt kezdődnek a konfliktusok, és itt van az, hogy azt mondom valamire, hogy nem. Na most, hogyha itt például nem mondom azt valamire, hogy nem, akkor ez a differenciáció időszaka, ez úgy fog kiforni, hogy nem for ki. Tehát, hogy nem tudom, hogy érthető-e. Hogy összemosódva maradunk, mert én nem mondom neked semmire azt, hogy
nem. Szerintem azért nézek rád így, mert hogy én azt gondolom, hogy ugye határok nincsenek beállítva, nincsen az egész kapcsolatnak a dinamikája, nincsen, helyesebben az egész kapcsolatnak a dinamikája az olyan, hogy mindig...
Mindig alá csúszok, és én mindig
igen,
mindent megcsinálom. És akkor innentől kezdve ebből a szakaszból, bocsánat, átváltunk a gyakorlás szakaszába, ami 20 év. De hogy az van, hogy miután ilyen határokat állítottunk föl, vagyis nem állítottunk föl, tehát így összemosódunk, ezért a gyakorlás időszaka így marad. És akkor az a baj, hogy egy idő után, ha én egyszer csak azt mondom 15 év után, hogy figyelj, Muci, nem, akkor a palim az így nézni fog rám, hogy na, de hát hogy lehet? Hát te mindig azt mondtad, hogy igen, tehát minden tovább várunk azzal, hogy meghúzom a saját határomat, annál nehezebb lesz, és annál kevésbé fogja érteni a környezet.
Sosa leves, de már 15 éve amúgy.
Bizony.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Most ennyi időnk volt, majd folytatjuk ezt.
Rendben, köszönöm.
Hívlak, hogy gyere hozzánk, sok sikert.
Köszönöm.
A továbbiakban. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem, és már is vége az életünk dolgainak ezzel a pontjókornak is. Én holnap 10 órakor jövök újra, de addig is maradjatok itt a Rádiókafén, nagyszerű műsorok és zenék várnak titeket. Szép napot mindenkinek.